Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt! Éppen ilyen Dragon Dance előadásról jövök. Ugye most itt van a kínai új év, és egyrészt hosszú hétvége van, aminek nagyon örülök. Másrészt meg ilyen mindenféle rendezvények vannak, és akkor itt a gyönyörű napsütésbe most jövök az ilyen Dragon Dance, vagy mi ez, Lion Dance előadásról. Ilyen beöltözött ruhába, ilyen oroszlánnak öltözve, ilyen léceken, meg rudakon ugrálnak a sportolók itt.
Sportolók?
Ja. Egyébként ilyen hongkongi ismerős azt mondta, hogy ezek a Lion Dance klubok, ez egy általában ilyen fedőszervezet a helyi triádoknak is, tehát ugye nem véletlen, hogy ilyen relatíve izmos emberek ugrálnak ott, mert amikor nincsen éppen Lion Dance, akkor inkább ilyen behajtó, meg hasonló munkákat végeznek el, de vicces, meg látványos dolog. Ez itt olyan, mint nálunk a karácsony, meg az új év időszak. Ez az, amikor családot mindenki meglátogatja, senkit se lehet elérni a munkahelyen, és jókat esznek.
Érdekes. És 4 napig ez megy most?
Hát igazából ez a Lion Dance dolog, ez ilyen egyszeri esemény. Most inkább az van, hogy nagyjából mindenben van zárva, és nem kell dolgozni, kb. Ennyi.
És megvetted a Vision Pro-t közben? Vagy?
Továbbra is. Következő a hozzáállásom jelenleg, ugye megnéztem én is több videót, volt ilyen használati eset, hogy akkor ugye a számítógépnek a képernyőjét gyakorlatilag belevinni ebbe a virtuális valóságba, és akkor több display körülötted. Ez mind tök olyan dolog, amit el tudnék képzelni, használni, de mondjuk nem olyan áron, hogy ilyen sisakot viselek. Szóval így nem utálnám, hogyha lenne a kezembe egy ilyen, és kipróbálnám az ilyen több monitoros munkavégzéssel, mit tudom én, de amiről beszéltünk korábban, az továbbra is elborzaszt. De te nagyon látom, hogy nagyon rá cuppantál témára.
Hát igazából nem én cuppantam rá szerintem, hanem az internet, hogy mindenhonnan ez folyik. És képzeld el, hogy a MetaQuest 3 az is tudja ugyanezeket a dolgokat. Csippantó, scroll, beereszti a valóságot, stb. Ezeket mind tudja az is, de valamiért azt senkit nem érdekel. Az senkit nem érdekel, és itt a Vision Pro-nál meg folyamatosan jönnek a review-k, az érdekességek, mi a kutyára föladta már az ember. Meg
mit tudom, azt láttam,
mondjuk az pont,
az
pont nem érdekes annyira szerintem, de gyűjtöttem egy jó pár dolgot ezzel kapcsolatban, és az a bajom ilyenkor, mint minden ilyen hasonló Apple termékbejelentésre, tudod, hogy minél többet olvasol róla, annál érdekesebbé válik a téma. Úgyhogy lehet, hogy nem is kéne nagyon itt ízé sokat olvasgatnom már nekem a jövőben, de volt egy pár dolog, amit érdekes, érdemes megnézni. Először is itt van az iFixit-nek a szétszedése, amit én szerintem érdemes megnézni, hogy milyen technológiákat tettek bele, de hát azzal a disclaimerrel mondom ezt, hogy aki ezt elolvassa, annak egyre inkább vágyakozás lesz a vége. Megnéztem a MKBHD review-t, az is nagyon jó, de egyébként nem néztem annyira sok dolgot meg, csak ezeket a főbb. Viszont ebből kiemelek egy dolgot az MKBHD review-ból, azt, hogy van benne egy rész a review-ban, amikor a keynote-ról beszélt, ott az Apple keynote-ról, a prezentáció készítő szoftverről, és mindig az történik, hogy egyik-másik Apple abban raknak valami kis apróságot, amit nem is fedezel fel nagyon, csak hogyha mondja valaki, akkor megnézed, és ezen sokat dolgoztak, meg nagyon jó use case. És itt a keynote-nál azt csinálták, hogy amikor a prezentációdat gyakorlod, és nem tudom magyar szó, az mit a rehearsing rész van, és amikor begyakorolt a prezentációt otthon, Vision Pro-ba be tud rakni téged egy nagy auditoriumba, föl a stage-re, melletted egy hatalmas monitorral, és el tudod képzelni azt, hogy milyen lesz, amikor majd prezentálni fogsz egy nagy izéletet. És ez segít abba szerintem, hogy jobban megy a dolog. Tehát ez azért, ez már problem solving, hogy úgy mondjam.
Hát nem egy problémát old meg, hanem újszerű dolgot tesz lehetővé, szóval nem az volt, hogy mikor felkészülök egy prezentációra, hogy hiányzik, hogy lássam a a teret magam körül, hanem ez csak egy ilyen érdekes plusz. Nem érzem, hogy problémát old meg ezzel.
Hát segít a felkészülésben. Hát így mondanám. És azt nem tudom, hogy az MKBHD nagyon hangsúlyozta, de mások nem annyira mondták, de neki nagyon fura volt az, hogy csak úgy tudod a fókuszt átvinni másra, vagy rá kell nézned arra a dologra. Tehát, hogy ha valamit meg akarsz kattintani, akkor konkrétan rá kell pillantanod arra az adott kontrollra. És máshogy nem megy. Tehát ez egy ilyen egy dolog, amire hozzá kell szoknod, és meg kell szoknod, hogy állandóan nézegetned kell dolgokat ott. Uh-huh. És az egyetlen kivétel az, amikor billentyűzetről kalapálsz valamit, akkor ahol álltál, a billentyűzet beviteli rész, az ott marad, de ha jól tudom. És a másik dolog még az, hogy van benne ott ez a perszónákat lehet építeni, és akkor mondtam neked, hogy a Zuckerberg meg a Lex Friedman, amikor beszélgettek, akkor tudod, ilyen nagyon valószínű, ilyen realisztikus avatárjuk volt, és a Vision Pro ezt leegyszerűsít, ilyen kis figurákat készít belőle, és akkor nagyon érdekelt, hogy a scanning része hogy megy, tehát hogy kerülsz bele abba. Uh-huh. És képzeld el, hogy annyit kell csinálni, hogy magad elé tartod a Vision Pro-t, tehát magát a szemüveget, a búvár szemüveget magad elé tartod, és ő maga elvégzi a leszkennelést, kell vigyorogni, csukott száj, nyitott száj, nézzél jobbra, nézzél balra, ilyen 5 lépés van, és akkor utána elkészül a scan. Tehát egy ilyen kis egyszerű dolog van. Úgyhogy ez is jó, meg nagyon sok apróság került bele, amit szerintem nagyon lehet az Apple-től várni, tudod, ilyen meglepő, kis apró meglepetés, hogy például hogyha csinálsz egy FaceTime call-t ilyen Vision Pro-s emberekkel, akkor figyeli azt, hogy ki merre tekint, és úgy rendereli ki a többieknek, hogy feléjük nézel, hogyha éppen feléjük nézel. Uh-huh. Tehát ilyen nem gondolsz bele, csak akkor, hogyha szoftverfejlesztő fejjel kezdesz el gondolkodni, hogy ezeket és lefejlesztették ezt a sok mindent.
Nem tudom, nekem továbbra is az, különösen ezek a perszónák, ez egy nagyon creepy dolog, így nem szeretnék ilyen beszélgetéseket lefolytatni. Biztos, hogy egyre jobb lesz, de szerintem még jó pár évig a creepy kategória lesz. Tehát nagyon-nagyon sok mindennek kell történni, amíg eljutsz oda, hogy egy az egybe tényleg leképez, és akkor is még ugye a manipulációra mindenféle lehetőség van, szóval remélem, hogy ez is úgy lesz. Nem tudom, emlékszel, amikor az Apple Watch kijött, hogy akkor milyen felhasználási eseteket találtak ki hozzá, volt ilyen, hogy a szívritmusodat tudod átküldni, meg csomó ilyen social dolog volt benne. Ja. És az inkább ilyen furcsa volt, mint hasznos, és ezeket így szépen kikoptatták, és egyre inkább ilyen fitness, meg ilyen figyelmeztetők jönnek az órára, kb. Ennyi. Nem ez a
gondolod, hogy ezzel is ez fog történni?
Én remélem. Csak remélem.
Creepy avatárok eltűnnek.
Igen, azt remélem. Én még abba is belemennék, hogy tényleg ilyen Nintendo szintű ultra leegyszerűsített cartoon avatarok legyenek alapból, mert az legalább nem ilyen nyomasztó, nem ilyen disztópikus, hanem az csak ilyen vicces. Ugye ezért van, hogy nézel egy rajzfilmet, és abban egyértelműen ilyen rajzfilm figurák vannak, ami nem néz ki igazi kutyának, vagy igazi embernek, vagy valami, és ezért elfogadod a gesztusait, meg ahogy ilyen érzelmeket fejez ki az arca, meg minden, mert érzed, hogy ez csak egy ilyen absztrakció, és akkor elfogadod őket, mint élő lény gyakorlatilag a sztoriban, viszont ha beraknak ilyen creepy, ultrarealisztikus dolgot, akkor az agyad az jelsz, hogy itt valami baj van, ez téged meg akar enni, valószínű ez az alien.
Nem tudom. De érdekes kérdés, hogy az Apple-nek van ez a V karakterekre hasonlító Memoji fejlesztés, ami az iPhone-okban is benne van, és tudod, ilyen stickereket lehet használni, meg kifejezi, leképezi az arcodat, és átrajra ilyen cartoon renderingbe. Miért nem ezt választották a Vision
Pro-hoz? Igen, ugyanez nekem is eszembe jutott, én szívesebben beszélgetnék egy ilyennel. Egyébként érdekes, hogy még erről régebben is beszéltünk talán, hogy mi a protokoll mondjuk egy ilyen céges híváson, meg hogyan használja ezeket a dolgokat az ember egy családi híváson, hogy nem tudom, nálatok vannak-e ilyen policy-k, hogy akkor egy híváson kinek legyen bekapcsolva a kamerája. Ugye nekem olyan is volt, hogy japán ügyfél nagyon megsértődött, mert bocsánat kérő hívás volt, és a projektvezető, akinek bocsánatot kellett kérni, annak nem volt bekapcsolva a kamerája a Teams híváson, és úgy kért bocsánatot. És akkor tehát nálunk is az van, hogyha mondjuk ilyen nagyobb csoportos beszélgetés van, akkor vannak olyan beszélgetések, amikor csomó ember bekapcsolja a kameráját, hogy ilyen közösségi élmény legyen, akkor vannak ilyen inkább prezentációk, akkor csak az kapcsolja be a képen prezentál. Szóval ilyen nagyon bonyolult heurisztikát kell alkalmazni, hogy most akkor mi legyen bekapcsolva, meg vannak emberek, akik úgy nem szeretik bekapcsolni, mert nem akartak borotválkozni éppen, vagy sminkelni, vagy valami. Ilyen nagyon, nagyon bonyolult döntésfa van, hogy akkor most mi van kapcsolva be, meg mi nincs.
Erről eszembe jutott az, hogy nem tudom, hogy láttad, ez körbement az interneten, volt egy cég, egy tech cég, leépítéseket hajtottak végre, és képzeld el, hogy a CEO bejött a kólba a jachtjáról, és nem kapcsolta ki a kamerát, és bejelentette a leépítéseket. És nem volt kikapcsolva a kameráját. És tudod, bobbing volt ott a háttér, meg minden, és akkor mondja, hogy hát akkor a 8%-át a cégnek elküldjük meg minden. De én egyébként jól érzem itt magam, ahol vagyok. Szóval ez pont ugyanaz volt izébe, mínusz egyes szorzóval. És beadta. Ehhez kell izé arc, nem?
Abszolút, abszolút. Magabiztosság.
Lehet, hogy én ezért nem vagyok CEO. Nem tudnám ezt megcsinálni.
Egyébként nem akarok ebbe túl mélyen belemenni, de nekem ultra hardcore, brutál két hetem volt így munkaügyben. Ugye korábbi, múlt héten beszéltünk róla, hogy ilyen negyedéves business review esemény volt, ilyen háromnapos workshop mindenféle mással összepakolva, ahol rengeteg ember között nagy feszültség mellett komoly dolgokról kellett beszélni, aztán ez a hét is ilyen nagyon sok komoly témát tartalmazott, és most így a hétvégére jutottam oda, hogy ebben a pozícióban már, ahol most vagyok, egyszerűen nem lehetek alapvetően egy higgadt jófej ember. Ez a no more Mr. Nice Guy, ez abszolút, tehát ezt be kell kapcsolni. Tehát ezen a szinten olyan konfliktusok vannak, olyan módon kell jelezni kollégáknak, hogy mi oké, mi nem oké, hogy egyszerűen nem fér bele, hogy egy ilyen barátságos, jó fejember legyek, és nagyon érdekes dolog ez. Tehát látom, ahogy följebb-följebb kerülök a szervezetbe, hogy milyen viselkedéseket igényel az adott feladatkör, és nyilvánvalóan az emberek számától különböző ilyen, ugye arról talán beszéltünk, hogy most nem csak a fejlesztésért vagyok felelős a régióban, hanem az üzleti fejlődésnek a jelentős része az is az én felelősségem, és más típusú emberekkel kell dolgozni, és el kell fogadnom, hogy ez már nem az én ilyen kis törzsem a geekekkel, akikkel megtalálom a hangot, és nem kell külön... Tehát ez egy ilyen agresszívebb környezet, ezek más által motivált emberek, és nem lehet ugyanazokat az eszközöket használni a menedzser is. Tehát egyre inkább látom, hogy vannak ezek a CEO-k, kívülről is látszik, hogy nem kedves emberek, nem jó hangulatúak azok a megbeszélések, stb. És elkezdem érteni, hogy miért.
De ennek a fejlődési folyamatnak egy természetes része lesz az, amikor már a jachtról fogsz bejelentkezni a leépítés kólba?
Nekem ez nincsen igazából igényem jachtra, de kellett már
de leépíteni értem, hogy, embereket. Hogy szükséges, hogy, hogy köcsöggé váljál? Tehát, hogy ez a fejlődési folyamatnak egy természetes része az, hogy az ember elköcsögösödik? Vagy, tehát én
nem
az,
hogy köcsög, tehát nyilván ez egy extrém eset, és nyilván rossz volt a messaging, amikor a jachtról hív be. Egész máshogy kellett volna a kajutből, mit tudom én, blur háttérrel, inget fölvéve, mit tudom én, tehát annak is meg lehet adni a módját, de az, hogy nem feltétlen azt kell neked lehozni az üzenetbe, hogy te egy kedves ember vagy, nice guy, hanem azt, hogy ez az üzlet számára fontos lépés, megnézted a ugye, bevétel, kiadás Excel sheetet, ennyivel kell csökkenteni a kiadást, ezért ezt a döntést hozta. Tehát nem kell, hogy az legyen, hogy jó fej vagy, meg world peace, meg mit tudom én, hanem a számukból ez jött ki, és ezt a lépést kell hozni.
Még vissza szeretnék kanyarodni arra részre, amikor azt mondtad, hogy nem tudsz már Mr. Nice Guy lenni. Mi történik, hogyha Mr. Nice Guy vagy továbbra is?
Az, hogy az emberek vagy félreértenek, mondjuk ha valakivel, aki mondjuk számomra negatív lépéseket tesz, és kedvesen, proaktívan, ugye shit sandwich formában megfogalmazom, hogy ez a jó, ez a rossz, de ez a jó a munkájában, akkor bizonyos emberek félreértik, és azt hiszik, hogy belefér, amit csinálnak, azoknak az embereknek néha nagyobb hangerővel, nagyobb negatív message-el, mindenféle csomagolás, meg cukormáz nélkül meg kell mondani, hogy ezt ne csináld soha többet, mert ki foglak rúgni, hogyha még egyszer ilyet csinálsz. Tehát van egy bizonyos embertípus, akinek nem fér bele az, hogy megpróbálod kedves. A másik meg, hogyha ugye, hogy kezel az ember egy nézőpont különbséget egy beosztottal, az van, hogy nekem ez a véleményem, ezt akarjuk elérni, ezek a célok vannak üzletileg, amit el kell érni, és ő meg azt mondja, hogy nem, szerintem ne ezt csináljuk, hanem azt csináljuk. És akkor megpróbálod először nice guy alapon az érveket igen. összehasonlítani, van mindenféle taktika arra, hogy az ember hogyan próbál megérteni, hogy mi a motiváció az ő véleményének. Tehát rengeteg kulturált dolgot lehet bevetni egy érdemi beszélgetésbe. Vannak emberek, akik alapvetően agresszív típusok, nem túl intelligensek, és azt hiszik, hogy ugyanazon a szinten vannak, és ugyanúgy a döntési jog náluk van, azoknak totál egyértelművé kell tenni, hogy oké, meghallgattak, és akkor most csináld ezt, az üzletnek erre van szüksége, így fogjuk tovább csinálni, akarod-e vagy sem.
Ha túl, és a title nem elég ez?
Nem, néha nem. Tehát így főleg, hogy a title az relatíve új az én esetemben, akkor megy a kóstolgatás, hogy ez olyan rendes csávónak tűnik, ezt ha le lehet-e vajon dominálni. És akkor nagyon egyértelművé kell tenni, hogy nem lehet ledominálni, mert akkor abból baj lesz.
Én ezt mindig úgy tudom elképzelni, hogy oda jön hozzád a faszi, és az interakcióval következő történik, fogja az ujját, tehát a fizikailag az ujját, és így elkezdi beléd nyomni, és nézi igen. azt, hogy milyen mélyre lehet nyomni igen, az ujjat igen. beléd. És akkor ezt kipróbálja mindenki, aztán...
De jó, hogy ujjat mondtál, mert egész máshogy is lehetett volna.
Nem, ez tényleg így, tehát, hogy milyen mélyre megy be, és kóstol, tehát én nem akartam azt mondani, hogy karmait, tudod, de körülbelül ez történik, tudod, hogy megnézi igen. azt, és ez szerintem minden munkainterakció, hogy tudod, hogy milyen messzire tud elmenni. Uh-huh. De van egy másik aspektus, amit ki akarok emelni ezzel kapcsolatban, mert szerintem az én szintem is jelentkezik, nekem nagyon nehezebb a helyzetem, mert nekem nincs title-om sem elé, uh-huh. és sokszor van ez a dolog, de abszolút így van, hogy kipróbálják azt, így kóstolgatják azért, de ami fontos szerintem az, hogy én szerintem egy vezető, ott válik a vezetővé, tudod, hogy mik azok a kérdések, ahomében beleáll, tudod, és hogy én, hogyha egy vezetőt interjúztatnék, ezt így képzelem el, akkor ez lenne az első kérdésem hozzá, hogy oké, meséld el nekem a legutolsó esetet, amikor valamibe beleálltál, és nemet mondtál valakinek, miért, és hogy kezelted le ezt a dolgot. Mert nagyon sok ember inkább próbál Mr. Nice Guy lenni, de szerintem azok nem lesznek vezetők sose.
Nem.
Mert nem lesz Mr. Nice Guy-ként vezetni, bazd meg.
Azért nem lehet, mert, és itt látom a nagy különbséget, hogy ugye hosszú ideig egy olyan környezetben, egy olyan csapatban dolgoztam, hogy oké, több száz, mit tudom, 1000 ember van a csapatomban, de nagy része olyan jellegű ember, mint én vagyok, ugye valamilyen szinten geek, logika alapú, nem konfliktuskereső fejlesztő, szoftverfejlesztő, vagy tesztelő, vagy project manager, vagy akármi. Tehát az én embereim, az én klánom. És nagyon sok esetben, mivel alapvető, hogy legyen erős logikai készséged, ha szoftverfejlesztésbe dolgozó, ezért nagyon sokat érveléssel, higgadt módon le lehetett rendezni. Voltak, mit tudom, volt évente egy ilyen bad seed, ugye, aki bekerült a szervezetbe, és azt máshogy kellett kezelni, de az esetek 99%-ában le tudtam kezelni a kultúrát, eszközökkel, a véleménykülönbséget, vagy a korrekcióját a problémának. És most tényleg dráma ilyen olyan környezetben vagyok, hogy az interakcióm jelentős része nem feltétlenül az én klánomban levő emberekkel történik, hanem olyan emberekkel, akik szeretnének meggazdagodni, eladással foglalkoznak, a nyereség vágy elsősorban a motiváció, nem logika alapján hozzák a döntéseket, hanem vágy, meg érzelem, meg lelkesedés, meg mit tudom én, és a logikus, higgadt beszélgetés nem értelmezi az agyuk, mert máshogy működik. És tényleg most volt az, hogy így az elmúlt pár hónapban próbálkoztam a saját meglévő eszközeimmel ezt kezelni, aztán kicsit így feljebb kellett lépni, és időnként időnként esetleg felemelni a hangom, vagy egyértelművé tenni, hogy valami nincs rendben, nemet mondani többször, és most jutottam erre a szintre, hogy vannak olyan esetek, amikor az kell, hogy valakit nyíltan, ugye főbelőjek, ott leesik, ugye 10 ember közül az egy leesik, és abból fog a többi érteni. Tehát ilyen szinten...
Ez elég szörnyűen hangzik így elmesélve, de hát...
Ja. És az az érdekes, hogy ettől tartottam, gondolkodtam is, hogy elfogadjam ezt a illetve, hogy egyáltalán versenyezek ezért a kinevezésért, ugye a regionális kinevezésért, és rájöttem, hogy egyszerűen nem opció, hogy ne menjek rá erre a feladatkörre. Alapvetően két okból az egyik, hogy a korom, tehát hogyha, nem tudom, 50x éves leszek, akkor nyilvánvalóan rengeteg 50x éves ember van, aki a technológiai tudását fent tudja tartani, de nyilván egyre nő ugye ez a rés köztem meg a dolgozók között, tehát teljesen más generációk, más gondolkodásmód, stb. Kicsit évről évre irrelevánsabb lesz az én interakcióm velük. A másik meg, hogy nyilván, ha egy ilyen utolsó nagyobb szakaszát nézzük a karrieremnek, akkor elkerülhetetlen, hogy vagy tényleg ilyen abszolút 100% szervezet, menedzsment legyen a feladatköröm, vagy jobban hozzájárulni a bevételhez. És ezekben a cudar időkben az, hogy én magam tudok plusz bevételt kiharcolni, végigvinni, ügyfélkapcsolatot fenntartani, az nagyobb érték, mintha csak szervezetet optimalizálok jobbra-balra fölle. Tehát így elkerülhetetlen, hogy ha tovább akarom a karrieremet pozitív irányba mozgatni, akkor ebbe az irányba kell mozdítani. Másik fő ok, mindjárt átadom a mikrofon, csak hogy másik fő ok meg az, hogy nem akartam, hogy fölém berakjanak valami faszkalapot.
Ja, én csak azt akarom neked mondani, hogy itt a szoftverfejlesztő bizniszben én dolgoztam 60x éves szoftverfejlesztővel. Tehát ezzel most már vannak ilyen idős emberek.
Persze, én is, és respekt.
Tehát ilyen. Igen, tehát van akik úgy el vannak a pozíciójukban. Nem tudom, milyen élményem volt egyébként vele, csak tudom, hogy létezett ilyen, mert ilyen, most már én is benne vagyok azért a korban, hát 9 év után folytatódik a Meteor, ugye? Mi történt 9 év alatt? De ami még érdekel engem az, hogy mondtad azt, hogy verseny volt, vagy hogy igazából a kérdésem az ez, hogy volt verseny, vagy nem volt verseny?
Kőkemény verseny kellett versenyezni? Volt.
Verseny volt erre a pozira?
Igen.
Kérdés.
Igen.
Hogy lehet érdemes kimozogni egy ilyen versenyt?
Hát,
tehát hogy tehát
sok részletet megosztani itt, mert azért nyilvánvalóan ennek egy csomó szenzitív része van, de egyrészt az volt, hogy én évek hosszú során át nagyon jó networköt építettem ki magamnak, egy csomó influencert sikerült az én oldalamra állítani, akik...
Mert a cégnél levő emberekről.
Igen.
Influencer. Aha.
Így van. Nem a Twitter influencerek vagy olyan, mert cégen belül olyan emberek, akik vagy vezető pozícióban vannak, vagy véleményformálásban aktívan részt vesznek, és azok az én oldalamon voltak. A másik, hogy egyértelműen lehet, tehát az fontos volt, hogy jelezem, hogy én szeretném ezt a feladatkört, és úgy érzem, hogy hatékonyan el fogom tudni látni a munkát, tehát nem az, hogy akkor jaj, most akkor akarom-e vagy sem, hanem kellett, hogy én ezt akarom csinálni, meg legyenek az influencerek, és nyilvánvalóan az influencereket pozitív irányba is lehet használni arra, hogy egy-egy pozitív véleményt osszanak meg a döntéshozókkal rólam, meg arra is lehet őket használni, hogy feltegyenek kérdéseket esetleg más versenytársak esetében. Tehát így eléggé komplex volt ez az egész folyamat, hosszú volt, elég sok ilyen mérföldkő volt benne, és örülök, hogy sikerült ebbe az irányba előlépnem, de hát nyilván hatalmas kihívás, főleg ilyen ember menedzsment szempontjából is. Egyszerűen egészen más gondolkodást igényel, és ehhez próbálok most így felzárkózni az elmúlt pár hónapban.
Hát szerintem minden embert érint valamilyen szinten ez a kérdés, tehát, hogy a karrierjében próbál előre lépni, akkor azt hogyan oldja meg. Erről beszélgettünk régebben, tudod, hogy megvárod. De nem is ez, hogy tétezik, hogy pozi megnyílik felül, és utána, vagy feletted, és arra szeretnél tovább lendülni, és hogyan fogsz tudni terenni az. Én ezt nálunk is a cégnél megfigyeltem, hogy megnyílott most egy ilyen felső pozíció a szervezeten belül, tehát azon a szervezeti egységen belül mi vagyunk, mondjuk ez 300 főt jelent, megnyílik egy management pozí, és konkrétan így innen-onnan megtudom, hogy elég sokan jelentkeztek rá. Uh-huh. És az a vicces, hogy még én is eljátszódoztam a gondolattal. Uh-huh. És aztán rájössz arra, hogy erre mindenki megindul, és kvázi rájössz arra, vagy én erre jöttem rá, hogy minden ember a munkahelyen fölfelé próbál menni, fölfelé törekszik állandóan. Ez mindenkinek uh-huh. nagyjából megvan így az igénye arra, hogy menjen előre, magasabb helyre kerüljön, és nem is gondolnál. Azt gondolod, hogy mindenki ott így jött, hogy el vagyunk ott az irodában, uh-huh. ott csináljuk a dolgunkat, de a háttérben pusmogás, helyezkedés, mindenki akar menni. És innen aha. derül ki számomra, hogy passzak, majdnem mindenki próbált erre a pozícióra. Hát ez is tud.
Valamilyen szinten, az embertől függ, hogy mennyire vagy ambíciózus. Én, ahogy te is mondtad, ismerek olyan embereket, akik egy adott szinten állnak, és akkor szeretik azt a munkát, kényelmes nekik, kielégítő számukra, és nincs bennük ilyen ambíció, hogy feljebb szeretnének kerülni. A probléma inkább ott van, hogy azért éves szinten az ember vár valamiféle kompenzáció, növekedésre, fizetésed, meg stb. És hogyha ugyanazt a feladatkört látod el egyre drágábban, akkor nyilván a return on investment a cégtől egyre kisebb lesz. Tehát egyre több fizetést vársz el, mert infláció van, mert egyéb okokból, és akkor ugyanazt a munkát sokkal többért 5-10 év múlva kétszer annyi pénzért látnád el, és az már nem feltétlen fér bele, és lehet egy fiatalabb embert arra a munkakörre akkor berakni, aki lehet, hogy az elején nem olyan minőségbe végzi el, de ugye a megtérülése sokkal jobb.
Hát ez alapvetően nagy kihívás egyébként, hogy a fiatalok nyomják nagyon alulról ezt az egész ívet, és nehéz felvenni a versenyt velük, meg én tudod, mire jutottam magamban ezzel kapcsolatban, hogy a fiataloknak egy dolguk nincsen, tapasztalatuk sok a szoftverfejlesztésben az én esetemben. És ez mindig visszajön, tudod, hogy a gondolkodást azt illetően, hogy miért is csináljuk a dolgot, sok esetben nem sajátították el a fiatalabbak még. Tehát, hogy nem azt látják, hogy itt most a portfólióba készülő nagyon szép, most szándékosan sarkítok dolgokat kell csinálni, hanem azt kell, hogy észrevegyék, tudod, hogy ez, amit most adott esetben csinálunk, az milyen problémát fog hogyan megoldani, és mennyi időt érdemes rászánni egyáltalán, vagy hogy azt miért csináljuk, és igazából ilyen dolgokon nagyon el tud csúszni az egész, hogy én ezt látom magam körül.
Néhány év után azért ennek legalább elemeit föl lehet szedni. És mondom, nem arról van szó, hogy idősebb ember nem tud fantasztikus munkát végezni, ugye én az öregek között itt most reprezentálom, hogy lehet maximálisan tényleg teljesíteni, meg technológiailag is, meg egyéb szempontból is frissen tartani tudást, csak az, hogy vagy az ember elfogadja, hogy egy adott szinten megreked, és valamilyen szinten a kompenzáció is megreked, ami nem feltétlen baj, mert főleg, hogyha nincs erős infláció, ugye, amikor ugyanaz sokkal többe fog kerülni neked, de hogyha az ember szeretne egy ívet fenntartani, és esetleg a nettó jövedelem, meg az érték, amit a jövedelem jelent, azt így vagy fenntartani, vagy megnövelni, akkor előre kell haladni a szervezetbe. Nyilván ott van az a szabály, hogy akkor odáig megy ez, amíg teljesen alkalmatlan leszel arra a pozícióra, ahol bekerült, és akkor ez így.
Nekem volt egy csávó, akivel teniszeztem, és nekem annak a gondolata szokott erre levetülni, mert ő mondta azt, hogy ha nagyon arra törekszel, hogy nyerjél a meccsen, és tudod, ez a célod, hogy most nyerni akarok, ez csak egy nézőpont, tehát nem feltétlenül mondom azt, hogy ez így jó vagy rossz, de van ilyen nézőpont is, hogyha azt nézed, hogy nyerni akarok, akkor nem nagyon fogod tudni elérni azt a célodat, viszont hogyha az a célod, hogy minél tökéletesebb teniszt játsszál, és minél jobban megértsed a labdát, meg azt, hogy te mit fogsz azzal a labdával kezdeni, akkor annak a mellékterméke lesz az, hogy meg fogod nyerni a játékot. És ez egy érdekes szempont. Nem biztos, hogy egyébként egyetértek, mert nagyon sok profi sportról olvastam, hogy nem így állnak hozzá, de szerintem ez nagyon jól átvetül arra, hogyha a munkáddal kapcsolatban is így gondolkodsz, hogy ha megérted azt, hogy igazából a munkád, amit te csinálsz, az hogy épül bele az egészbe, és hogy miért csinálod azt, és az hogy lesz nagyon hasznos a szervezetnek, akkor ez, ennek a mellékterméke lesz az, hogy előrébb fogsz kerülni, és a kompenzációd is utána fog kullogni. És ezt hát nagyon sokszor megfigyeltem már.
Hogy... Ketten beszéltünk erről, hogy azért vannak ilyen korlátok ebbe, tehát ha valaki ilyen individual contributor, ugye egyénileg hozzáad a munkához, de alapvetően a saját feladataival foglalkozik. Tényleg ez a, ugye ez a craftsmanship, amit nem tudok magyarul hirtelen, de majd...
Szakemberség.
Szakemberség, azt mondod. A hallgatók most bekiabálnak, és köszönjük szépen. Szóval, hogy el lehet abba az irányba menni, hogy te leszel a legtökéletesebb kóder, és ami kijön a kezeid közül, az gyöngy, tiszta, gyönyörű minden, de nyilvánvalóan...
Nem így értettem egyébként.
Aha, ha nem?
Szerintem az egy mellékvágány, hogyha erre törekszik valaki, és dizájnban is, meg kódban is, hogyha izé, tehát a halálom az, amikor refaktoringelünk, meg ilyen taszkok vannak, meg mit tudom én, nem value-t kell deliverezni szerintem folyamatosan. Nem érdekel, hogy spagetti a kód, meg unmaintainable, majd megfixáljuk, amikor szükség lesz rá. Ettől ez nagyon határozott véleményem vagyok, és a dizájnban ugyanez. Minden koszosnak kell lennie a fejlesztésben, és egész egyszerűen csak az számít, hogy mennyi value-t fogunk a release-enként csinálni, én szerintem. Ezt nagyon határozott vagyok ebben a kérdésben. De nem akartam megszakítani a gondolatmenetet, csak ezt beszéltem.
Nem, csak egyrészt erről is lehetne fél órát beszélni, mert gyakran ezek a fajta spagetti kód problémák lelassítják, hogy milyen gyorsan lehet a business value-t kitermelni az alkalmazásra, meg
hát
egyre nehezebb megváltoztatni. Igen, igen. Szóval csak arra akartam visszatérni, hogy nekem se az van, hogy minden nap azon gondolkodom, hogy hogyan tudok előrelépni a szervezetbe, és még feljebb kerülni, hanem ezek ilyen, mit tudom én, 3, 4, 5, 10 éves időszakok, amikor ezt a lépést meg kell tenni, és akkor ott kimaximalizálni, amit tudok az adott szinten. Viszont, hogyha az ember csak így magára az a foglalkozik, hogy oké, nagyon jó teniszező legyek, vagy valami. Tehát amikor olyan felelős feladatkörbe kerül, szóval más embereket kell irányítani, akármilyen vezetői pozíció, akkor hirtelen az egész komplexitás bekerül, mert az ember egy komplex állat, és a motivációk, a kommunikáció, az érzelmek, a vélemények, a különböző ilyen személyes dolgok mind bekerülnek, és akkor hirtelen teljesen átalakul a feladat arra, hogy ezt hogyan tudod megfelelő módon kezelni, és nem csak a saját eredményed kell, hogy jó legyen, hanem a szervezeted, csapatod eredménye is jó kell, hogy legyen, és akkor már más eszközöket kell használni.
De szerintem ez önmagában arra is érthető, hogyha valahol dolgozol, egy szervezetben emberekkel dolgozol, ide-oda mutató kölcsönhatások vannak, és ezt azért tudom állítani így, mert nagyon sok ember van, aki nem dolgozik szervezetben, és annyira kijön a viselkedésükön ennek a hiánya, hogy tudod, erre szokták mondani, hogy mennyire vagy team player, és akkor igazából ez nagyon sok mindent jelenthet, de valójában szerintem ez a kérdés, ez arra vonatkozik, hogy mennyire érted azt, hogy egy szervezetben más emberekkel hogyan kell együtt dolgozni, és kijönni velük, úgyhogy ne legyél egy orbitális fasz. Nagyon, nagyon soknak ez nem megy egyébként. Tudod, ez a, hogy nagyon sok ember szerintem, aki nem dolgozott szervezetben, meg emberek között, meg csak vagy egy nagyon kicsibe is ilyen, mit tudom én, ilyen... saját speciális belső struktúrákon keresztül tapasztalta ezt a közeget, és nem volt kitéve annak, hogy nagyon sokféle környezetben legyen meg helyzetben, legyen beledobvanak, hiányzik ez az experience, és ilyen környezetben nagyon sok olyan ember jön, akik egész egyszerűen tudod ránéz, hogy ez nem fejlődött ki. Tehát nem érti azt, hogy emberekkel hogyan kell együtt lenni, meg együtt viselkedni. Hanem jönnek ezek, tudod, ezek a kicsinyes személyiségek, meg úristen, rengeteg Eko. Ilyen izé van. Tudod, ilyen problémák, amik, hogy tudod, hogy egyszerűen érted azt, hogy ennek el kéne menni valami szervezetbe dolgozni, hogy megtanulja azt, hogy ő mit ad hozzá az egészhez, és neki mennyi a contribution-je.
Hát igen, és két szintje van, az egyik, hogy tud-e dolgozni másokkal, de a másik része ennek a level up az az, hogy te vagy a felelős a csapat eredményeiért, mint vezető, és ez igazi komplexitás, hogy hogyan tudod lehetővé tenni, hogy mindenki, lásd, ezek a problémás emberek is valamilyen módon szállítsanak és működjenek, és aztán jön ennek a következő szintje, hogy akkor hogyan tudsz csapatok között koordinálni, hogyan tudsz vezetőket kiépíteni a szervezetbe. Tehát így mindig egyre absztraktabb a probléma, és nem az van, hogy a gomb miért nem működik az appban, hanem hogy a csapat miért nem működik, vagy a két csapat miért nem tud együtt működni, vagy a engineering miért nem tud működni. Szóval komplex.
Ez egyébként jó szempont volt, amit mondtál, hogy odafigyelni arra tudod, hogy akinek a problémásabb a személyisége, az is hozzon valami value-tod, meg az is. Tehát, és ha ilyen szempontból belegondolsz, akkor gyakorlatilag amin dolgoznunk kell mindig, az, hogy ezt a bennünk levő, nem tudom magyarul minek kell mondani, bias-t, ezt megpróbáljuk ledolgozni. Lehet egyébként, hogy az az adott ember, akiről azt gondolod, hogy egy fasz, az igazából nem is az, csak nem értetted meg eléggé a perspektívát. Tudom, most nagyon így általánosítok, de én nekem ez nagyon sokszor visszajött, hogy és ugyanígy engem sem értenek sokan időnként. És ahogy én el tudom fogadni a másik perspektíváját, úgy lehet, hogy ezzel hozzátok járulni. Nem, máshogy mondom, ez szerintem egy nagyon jó gyakorlat, hogyha megtudod magadnak engedni azt, hogy azokról, akit fasznak gondolsz, azoknak a perspektívát beenged magadba, adott esetben egy meetingen, ahol ez a csávó beszél valamiről, odafigyelsz, akkor ezzel saját magadat is mások előtt föl fogod tudni emelni, tehát jobban fognak gondolni, szebben fognak gondolni te rólad. Ez így fog visszakanyarodni a dolog.
Több szempontból is igaz. Az egyik eleme, hogy azt tapasztalom, hogy aki az adott feladatkörben mondjuk csáva fejlesztő, vagy egy adott üzleti ágban account manager, nagyon gyakran a szakmailag legjobb emberek, pont ezek a legnagyobb elviselhetetlen, egoista, nehezen kezelhető emberek. Tehát nem tehetem azt meg, hogy kitisztítom a szervezetet, és aki összeférhetetlen, meg egoista, meg nehezen kezelhető, ezt kimenedzsem, mert ők adják a legtöbb szakmai értéket a dologhoz. De most, amit mondtál viszont, hogy az, hogy megpróbálom az ő szempontját elfogadni, megérteni minél jobban, és azáltal az én pozíciómat is erősebbé tenni, ez most vagyok több konfliktusban olyan szinte, hogy rájöttem, hogy ez akkor működik csak, ha van valamiféle tükrözése az ő oldaláról is. Nagyon sokan úgy érzik, hogy mivel én elfogadtam a szemléletmódokat, meg láthatóan figyelek rájuk, meg támogatom őket, ezért ők feljebb vannak, és elkezdenek úgy viselkedni, mintha ők dominálnának a kapcsolatba, és ez nagyon-nagyon mérgező tud lenni a szervezeten belül is. És azokat fel kell ébreszteni, hogy nem, szó sincs arról, hogy dominálnának a kapcsolatban, hanem csak kurva jó fej voltam, és meghallgattam. És ezekben, tehát tényleg ilyen szintek vannak, hogy oké, teljesen igaz, amit mondasz, nagyon fontos, hogy hallgass az emberekre, értsed meg a szemléletmódjukat, próbáld elfogadni, hogy miért gondolják azt, amit gondolnak, de azt is fel kell ismerni, hogy mikor válik ez egészségtelenné, mikor válik ez olyan szintre, hogy a csapatnak, a szervezetnek a munkáján ront, és akkor viszont korrigálni kell is tarkon csapni.
Van egy nagyon kapcsolódó dolog ide. Az interneten pont a napokban láttam egy olyan reelt az Instagramon, ahol valaki elmeséli azt, hogy ha a szervezeten belül akarsz valamit csinálni, sosem mondd el a saját véleményedet. Most gondolj arra az ember, akit lerajzoltál. Tehát sosem mondd el a saját véleményedet, hanem próbálj mindenre, ő így karakterizálta, hogy legyél egy yes man, mindig csak ezt csináld. De igazából ez tudom, hogy nagyon sarkos így ebben a formában, de ha belegondolsz, ez nem azt jelenti, hogy agyatlanul mindenre yes mannek kell lenned, hanem azt jelenti, hogy amikor Fejes Balázs 2 mond valamit, akkor próbáld megérteni, hogy mit mond, miért mondja, és próbáld becsatornázni saját magadat abba az elképzelésbe. És amikor ezeket a konfliktusokat lerajzolod, akkor szerintem az történik, hogy ezt a csávó nem csinálja valamiért, hanem elkezdi a saját véleményét megformálni. És igazából pontosan ezzel nem lehet előrefelé menni, meg egyáltalán jó csapatjátékosnak lenni, hanem, mert akkor tényleg jön az, hogy Hát gondolj bele, rengeteg ilyen tapasztalat van mindenkinek, hogy mindig van valaki ott a tímen belül, a csapaton belül, aki mondja a saját véleményét a izébe, és lehet, hogy az ő szemszögéből még igaza is van, de nagyon sok információt nem tud, nem feltétlenül nincs benne azokban a beszélgetésekben, nem tudhatja, és ezért sokkal fontosabb az, hogy ne az, hogy yes man legyél, hanem hogy értsd meg, és azt nem lehet azonnal megérteni, hanem egy kicsit, és hogyha valakinek bele kell gondolni abba, hogy a menedzsmenthez való viszonya milyen, mindenki kritizálja a menedzsmentet, baszki. Hát nyilván.
Persze.
De ezt,
én azt mondom, hogy ez kicsit... még egészséges és bizonyos korlátok között.
De kritizáld saját magadon belül, viszont mindig próbáld megérteni, hogy ők mit szeretnének elérni. Aztán utána lehet, hogy te nem egyezel azokkal a stratégiai célokkal, meg szempontokkal, mert... mit tudom én, nem illeszkedik a te világnézetedbe, hogy katonai cégnek dolgozzunk, és fejleszünk szoftvert, most ez egy kiragadott példa, akkor lehet, hogy nem a megfelelő szervezetben vagy, de alapvetően a menedzsment valahova próbál menni, és én sokkal jobban hiszek abban a megközelítésben, hogy tehát yes mennek kell lenni, de okos yes mennek.
Nem tudom, értő nyilván, yes nyilván egy csomó dolgot még én is így kísérletezés alatt tartok, de ez a, nem is tudom, mondjuk közel fél év, nem 4-5 hónap, amit ebben az új pozícióba hivatalosan töltöttem, október óta, tehát még nincs meg a fél év. De azt látom, hogy kísérletezni kell, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Most vannak olyan esetek, hogy pont ilyen, mint vezető próbáltam én odafigyelni, megértsem a nézőpontját annak a beosztottnak, akinek más véleménye van, megbeszéljük, hogy miért van más véleménye, megpróbálom beintegrálni az összképbe, hogy érezze, hogy neki is van ott szava, és egy csomó jó pont, amit belevitt a beszélgetésbe, de vannak emberek, ahol látom egyértelműen a viselkedésből, a szeméből, mindenből, hogy ő úgy érzi, hogy mivel elfogadtam a véleményét, ezért ő dominál, és elkezd körbe menni a szervezetbe, és próbálja ezt a domináns pozíciót minél jobban kihasználni, és engem meg kritizálni minden szinten. És most van az a pont, hogy akkor egyet le kell lőnöm, hogy tanuljon belőle a többi, hogy oké, lehet kritizálni, megvitatni, meg fog hallgatni a főnök engem, adott esetben beintegrálja a képemet a tervekbe, de hogyha nagyon pofátlan vagyok, akkor leszek lőve. Tehát ezt az üzenetet át kell adni, főleg egy olyan környezetben, ahol nem feltétlenül ilyen higgadt logikus emberek dolgoznak csak, hanem ugye hirtelen egy csomó más embertípus is megjelenik.
Hát, én szerintem rengeteg gyakorlati irodalma van meg practice, hogy a hatalmat azt establishelni kell. Tehát így vagy úgy, kivéve, akit ilyen vakon követnek, annak nem kell establishelni a hatalmát, tehát oda ilyen lelki pásztorként megy előre fel, és akkor a flock oda beáll mögé. De az egy ilyen organikusan fejlődő flock, itt nálad meg egy létező szervezet van, és azt elkerülhetetlenné teszi, hogy időnként establisheljen az ember valamit, és ez szerintem mindenkinek ugyanez van. Tehát nálad itt ebben az esetben arról van szó, hogy nyomja beléd az ujját, és vissza kell pushbackelni valahol, valamilyen pontot, de ez a mindenkinek az összes interakciójában. Tehát, hogyha a pénztáros nő vagy, akkor is úgy hasonló kűrjeid lesznek a most nem tudom.
Egyébként ez, hogy... nem tudom, olvasta, de van ez a 48 Laws of Power című könyv, amit mindenkinek tudok ajánlani, aki hasonló helyzetekkel találkozik, Robert Greene nevű írótól. Egyébként ilyen podcastja is van a csávónak, meg rengeteg YouTube anyagon is hozzá lehet férni, de a könyv maga szerintem eléggé jó struktúrát, és egy eléggé sötét valóságot fest a korporét világról, de az összes szabály, amit látok benne, meg jó tanács, habár fájdalmas elfogadni az igazságukat, de hasznos. 48 Laws of Power.
Én nem olvastam, én csak... Egyébként olvastam egy könyvet nemrég, arról majd egy külön podcastben fogunk beszélni, hogy az mi volt, mert teljesen más téma.
Oké. Okay.
De mindegy.
Ha már így elkalandoztunk, nem tudom, láttad-e Twitter X-en a Putyin interjút?
Nem néztem végig, de de tudok róla, igen. Tehát mi a...
Nekem az az érdekes, hogy olyan érzésem van, tehát olyan dolgok történnek körülöttünk, hogy hirtelen az ember történelemben érzi magát. Ugye most ez a, például ez az ukrán háború, amikor kitört, ugye az invázió, ugye a feleségem ukrán, és családját, szüleit kimenekítettük, mindenféle segítséggel ki ebből, mindenféle dolgot, és hirtelen, amikor ez a dolog elkezdődött, akkor úgy éreztem, hogy egyrészt szörnyű dolog az egész, másrészt közelebb éreztem magam a második világháborút átélt nagyszüleimhez, mondjuk. Tehát, hogy most már értem, hogy hogy éltek ők, milyen érzéseik lehettek egy ilyen helyzetben, ami borzasztó, és mégis a hétköznapok voltak, és amikor lehetett főzni, akkor főztek, és amikor, mit tudom én, lehetett röhögni, akkor röhögtek. Közelebb érzem magam a történelmhez, illetve korábbi generációkhoz, mert velünk is ilyen dolgok történnek, és ahogy ezt az interjút megnéztem, a vége az volt bennem, hogy basszus, totál ilyen lehetett, amikor Sztálin vagy Hitler beszélt. Tehát van egy ilyen mély, manipulatív, pszichopata ilyen kisugárzása, és ilyen, tehát egyrészt az interjúztató újságíró, vagy nem is tudom, minek hívjuk, ugye tévészemélyiség, az egy full idióta volt, tényleg egy idióta kérdésekkel, idióta reakciókkal, idióta arcjátékot, tehát nem tudom, 30-40 IQ pont volt mínuszban ugye kettőjük között. Tehát a Putyin sokkal intelligensebb, viszont velei gonosz és tényleg pszichopata teljesen egyértelműen, de sokkal intelligensebb, mint az amerikai csávó. Tényleg az volt az érzés, olyan, mintha mondjuk Hitlert vagy Sztálint láttam volna interjúban, élőben gyakorlatilag. Tehát tényleg ilyen nagy jelentőségű dolog. Igen, megjelenik a történelem az életünkben.
És a döbbenet az egészben, hogy ezt egy X nevű platformon zajlik, meg tudja nézni bárki, amit az Elon Musk megvásárolt a tőzsdei céget, tehát ez nekem felfoghatatlan az egész, hogy így zajlik. És így fejlődünk, így megy előre a világ, 2024-ben itt tartunk, hogy konkrét háború van, tehát konkrétan valamelyik ország eldönti, hogy ezeknek oda pörkölünk, 2024-ben, amikor azt gondolnád, hogy ezeken már túlhaladtunk, mint emberi faj. Nem haladtunk túl, baszd meg. Itt tart még mindig mindenki, csak most már van Apple Vision Pro a fejeden. De ugyanúgy háborúz, oda megy is. Ja. És nekem is volt egyébként ukrán kollégám, és főleg ott az elején volt ez egy ilyen nagyon, akár most valahogy így bekonszolidálott az egész egy ilyen értelmetlen valamibe, de az elején nagyon sok bizonytalanság volt, meg hát nem is tudom, hogy mi, és nem nagyon értettem, hogy 2020, nem tudom hányban volt ez már, de hogy ez az egész ilyen kor hogyan fordulhat elő, amikor azt gondolnád, hogy...
Megint egy könyvet javasolnék, ami másik podcastokban már biztos, hogy sokszor említettem, de ez a The End of the World is. Hogy is van, The End of the World is just the beginning, az a könyv címe. És az az alaptétele, hogy ami békés időszak volt, különösen a vasfüggöny lehullása óta, de igazából a második világháború óta egy ilyen relatíve világbéke, globalizáció, kereskedelem, együttműködés, stabilitás, az egy ilyen olyan időszak volt, ami nem normális, alapvetően nem gyakori a történelemben, és semmi nem garantálja, hogy ez valaha vissza fog térni a mi élethosszunk alatt. Tehát ez ennyi volt a jó időszak, és most egy ilyen turbulens időszak várható, ahol a globalizáció félbeszakad, amit nyilvánvalóan látunk Oroszországgal, Kína, Tajvan, stb. Az összes ilyen téma arról szól, hogy ugye már maga a szállítmányozás is kezd, ugye a hajó szállítmányozás kezd beborulni, mert nincsenek meg azok a globális ilyen biztonsági erők, meg kollaboráció, hogy ez működjön, és szétesik gyakorlatilag ez a globalizációs folyamat, és szétesnek a politikailag stabilnak tűnő régiók, ugye Európa fontos energiaforrást veszített, a német gazdaság kezd befordulni, mert ugye az abból állt, hogy az olcsó energiát fejlesztésre használták, ugye gyárakban, stb. És ezeket a folyamatokat leír, és el kell fogadni, hogy nem biztos egyáltalán, csak azért, mert mi ebben nőttünk föl egy ilyen relatíve stabil időszakban, hogy ez a normális az emberállatok világában, kettő, hogy ez bármilyen formában vissza fog jönni.
Én szerintem ezek ilyen ciklikusan jönnek-mennek ezek a dolgok, és valami biztos lesz. Én tutira várnám azt, hogy megjelenik a mesterséges intelligenciának egy olyan szintje, ami majd az influencerni fogja a következő izét. Nem biztos, hogy a mi időnkbe el fog jönni, de lehet. De az emberektől én nem várom már a megfejtést. És nekem ez egy nagyon régi trópom, hogy úgy mondjam, hogy szeretném azt látni, hogy nem az emberek irányítják az embereket, mert alkalmatlanok rá. Az emberek nem alkalmasak arra, hogy más embereket. Most ez nagyon érdekes állítás abban az értelemben, hogy vissza tudjuk vetíteni egy cégre. Arra is igaz? És az emberek nem alkalmasok más embereket irányítani,
szerintem,
és itt jössz be te.
Szerintem vannak ritka kivételek, és azok hatalmas kihatással tudnak lenni akár egy cégre, akár egy országra, akár világpolitikára. Ugye történelemben ott van a millió kiemelkedő vezető, akinek mindenféle emberi problémái voltak, meg minden, de a jó helyen, jó időben nagyon nehéz dolgot végrehajtott. Maga mögé állított egy országot, egy hadsereget, egy háborút, mondjuk ott a Churchill, mint példa, meg a korábbi ilyen nagy vezetők, akit mit tudom én, George Washington, vagy valami, akik hatalmas, pozitív előrelépést hoztak az országra, a háborúba valami. Tehát valamilyen szinten egy-egy adott időszakra igenis van az erős CEO, vagy az erős hadvezér, vagy elnök, vagy akármi, és a saját erős képével akaratát át tudja vinni egy nagyon nagy szervezetre, és az jó eredményeket tud elérni. Egyik se fenntartható hosszan, de hogyha megfelelő sorrendben jönnek elő ezek a vezetők, akkor lehet az ember is hatékony megoldani ezeket a problémákat, és hát igen, nem kell várni a AI Jézus.
Az a probléma, hogy ezt elérik meg minden, de kiderül a végén, hogy a saját népjüknek akarnak csak jót, és a többi népnek meg annyira nem. Uh-huh. És akkor tudod, itt bejön ez, hogy ki alakulnak ezek a csoportok ezen a darab bolygón, ahelyett, hogy rájönnénk arra, hogy annyira egy ilyen primitív gondolkodás ez, hogy milyen népek hol vannak, kinek milyen joga van, milyen területre, minden, tehát röhely az egész, az meg tényleg nevetséges.
Ugyanakkor mi, mint emberek, tehát az is egy gyakori érv, hogy igazából mi akkor működünk jól, hogyha kis város, közösség, ország kontextusban működünk, ahol ha valami döntést hozol, mint CEO, vagy elnök, vagy akármi, és az nem jön össze, az lokálisan érzékelhető, és jön a vasvilla, és kikészítenek. Tehát ugye ez a skin in the game koncepció, hogy ha valami nagy döntést hozol, te, mint elnök, hadúr, akármi, akkor az fontos, hogy rád kihasson ennek a döntésnek az eredmény. Egy globális, teljesen globalizált, nemzetközi együttműködésből termelő nagyvállalat hozhat olyan döntést Amerikába, ami, mit tudom én, Afrikában, vagy Kínában, vagy Európában kihat, és nekik semmiféle impact nem lesz az életükben. Tehát jobban működik az emberi társadalom, meg a vezető koncepció egy kisebb lokális összefüggésben. Ezért van az, hogy gyakran ezek a kisebb városállamok, mint mondjuk Szingapúr, vagy mondjuk a kisebb országok, mint egy Svájc, amik önállóan működnek, jól működnek versus ezek a nagy föderációk, ahol mindenféle konfliktus egyek vannak, diszfunkcionális, van egy ilyen nagy középvezető réteg, akár az országban, vagy a szervezetben, akiknek a döntései ugye nincs ez a skin in the game, ugye nem hat rájuk az ő mindennapjukra a döntésük ki, és ez így tönkre tesz mindent. Szóval ez, hogy így ország szinten kell gondolkodni, meg amennyire lehet a lokális mezőgazdaság el tudjon látni, vagy a szomszédország mezőgazdaság el tudjon látni, meg megfelelő energiaforrások, amennyire lehet közel hozzád onnan szerezd be, meg a gyártásnak minél több részét az adott országon belül csináld ahhoz, amit tudom, az autóhoz, vagy ami kell a társadalom működéséhez. Ez relatíve lehet, hogy egy egészséges változás ez a deglobalizáció, csak nagyon turbulens, mert minden fölborul, és nem passzol össze ugye a globalizációra épülő cégekkel. Szerinted van még hallgató, aki nem állította le a podcastot? Tudjunk valami light témát a végére.
Nem, most elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg ilyen apró kis állam méretű rengeteg lenne a világon, tudod, ilyen nagyon sok pici apró állam, de az a baj, tudod, hogy a népeket kulturálisan nem lehet így szétbontani, mert tehát az embereknek a nyelve, a kultúrája nagyobb szervezeti egység, és akkor sajnos ez nem tud megműködni, bár értem, amit mondasz, hogyha ilyen kisebb funkcionális dolgok vannak, vagy vagyunk szétbontva, akkor azok lehet, hogy jobban tudnának összességében ezen a sárkupacon funkcionálni.
Meneküljünk el inkább a virtuális valóságba.
Mármint Vision Pro. Vision Pro virtuális valóságon. Szerintem. Mi nem is tudjuk egyébként használni, nem? Szemeink miatt. Tehát persze. Nincsen olyan szemüveglencsénk, úgyhogy...
Most ráklikkeltem, itt egy link, amit az alján a show notes-ban van. A sok, ugye a Vision Pro, meg egy csomó papírzsepé, meg lubrikant, meg ilyenek bekészítve.
Ja, ezt berakom akkor, igen. Tehát az van itt, hogy nem is realizálta még senki, kivéve volt itt egy ilyen tweet, vagy X-post, vagy hogy divatosan modernül kell mondani, ahol a fickó elmondja, hogy a number one use case igazából a Vision Pro-ra a pornó mód. Tehát, hogy felrakod a fejedre, és senki nem látja, hogy te mit nézel. És ebből csinál egy kis ilyen karikatúrát, és ugyanezt láttam NKBHD videóban is, hogy repülőgépen kis helyen kell ülnöd, laptopozol, bárki látja a laptopodat, itt meg felhúzod ezt, és kivetíted magad köré a képernyőket, és ott csinálod a videóvágást, vagy a szövegszerkesztést, vagy böngészést, filmnézést, bármit, akár ezeket mind egyszerre. És azért ez elég jó use case, szerintem, hogy buszozok reggel a melóba, és akkor ott közben felrakom a fejemre.
Ugye ez a privacy mód gyakorlatilag, hogy senki se látja, hogy mit csinálsz, de én szeretek, tehát mikor megyek reggelbe dolgozni, ugye nekem itt kompon kell menni, és nekem továbbra is 10 év után még mindig hatalmas élmény, hogy kinézek, és akkor ott a nagy öböl, hajók, víz, ultra jó dolog arra, ilyen... hogy így reflektálni a világra. Tehát inkább ezt csinálom.
Magyar emberként, aki úgy mondják, tudod ezt, hogy ilyen, tehát hogy nincs tengerünk, közvetlenül kapcsolódó tenger a magyar országhatárnál, és olyan helyen élni, ahol közvetlen access-ed van egy tengerhez, az elég cool. Én nekem annak idején még a Balatonra jutni is egy nagyon nagy flush volt, hogy úgy mondjam. Képzeld el, hogy volt az meg egy ismerősöm, aki a Balatonnál lakott. Érted? Várjál. És fel tudtam hívni telefonon ezt a csávót, és mindig megkérdeztem tudod, hogy most bazdek, kinézel az ablakon, akkor látod a Balatont? És azt mondta, hogy igen. És ezt nem tudtam processzálni, hogy bazdek, ott lakik a Balaton mellett, és látja a Balatont.
Hát igen, a víznek egyébként tényleg van egy ilyen ultra megnyugtató hatása. Tehát így biztos, hogy van valamiféle tudományos magyarázat is erre, de kinézek, itt a nagy víz, és megnyugtat.
Még a hát rengeteg témánk van, és szerintem 9 évig fog tartani, mire ezt feldolgozzuk, ezt a sok témát, hogyha ilyen tempóba haladunk, de sok megbeszélni valónk van. Uh-huh. Ugye viszont egy design jellegű plugot még bele fogok ide tenni a Vision Pro tárgyalásba, és akkor legalább ezt a blokkot kivégeztük, hogy az Apple mindig híres arról, hogy bármilyen új terméketnek kategóriát csinálnak, mindig van valami design innováció benne. És most, ami az új design innováció, ezt az internet nevezte el Glurnek, G-L-U-R, az gyakorlatilag a Blurnek egy ilyen fura neve, és a Vision Pro gyakorlatilag ezt a progresszív blörözést vezeti be. És akkor most erre jelent meg itt egy library, hogy ezt hogy tudod te is megcsinálni. Nem nagyon ástam bele magam a témába, de gyakorlatilag ez a kép szélein így fokozatosan elblőrösödő, elhomályosodó effektus most az új dolog, ami megjelent az Apple-nél, és akkor ez egy ilyen innovatív akármi. Innentől kezdve mindenhol nyilván meg fog jelenni valószínűleg a
ez tök vicces, mert nyilván az első X10 éve a megjelenítéknek pont az volt, hogy kicsit legyen élesebb, még egy kicsit legyen élesebb, nagyobb felbontás legyen, még élesebb, és most már annyira éles, hogy akkor el kell blörözni ugye a 4K képet, majd túl éles, és akkor a hangulata elmegy az egésznek. Ugye a fényképezőgépeknél is ugye az volt a trend a digitális fényképezésben, hogy minél több megapixel, minél élesebb legyen, nagyobb dynamic range, mit tudom én, és most így az ilyen hipster fényképészek, ugye vagy egy, hogy visszatérnek ilyen film alapú fényképezésre, mert annak jobb hangulata van, vagy nagyon népszerűek ezek a ilyen Mist Pro, meg Black Mist, meg mit tudom én, hasonló filterek, amit rácsavarsz a lencsére, és akkor ez egy kicsit elmossa a képet, és akkor inkább ilyen atmoszferikus élmény, és nem olyan éles, túlrealista látványt kapsz, különösen, hogyha mondjuk fény van ott a képben, egy lámpa, vagy valami, akkor az így elmosódik, és ilyen hangulatos, moody dolog lesz belőle. Szóval vicces, hogy először ugye az innováció, meg arra megy mindenki, hogy minél élesebb legyen, meg HDR, meg mit tudom én, és akkor most meg az nem lehetne egy kicsit így elmosni, ugye? Ez az egyik előnye, mint ugye idősebb szemüveges ember, hogy mi le tudjuk venni a szemüveget, amikor nem akarunk túl sok részletet látni a valós életből.
Ez egy globális trend, vagy csak ilyen esztétikai nis?
Szerintem globális trend.
Igen.
Ugye nézd meg a filmgyártásban is, nagy siker volt ugye a Dűne, nem is tudom, 2 éve volt az? 2 vagy 3 éve?
Nem, COVID alatt volt az első rész, 2020.
Azt például úgy csinálták, hogy digitális kamerákkal vették fel az egészet, ugye tűéles, és utána gyakorlatilag kinyomtatták film szalagra, és azt újra bedigitalizálták, hogy ilyen naturálisabb, hangulatosabb, filmszerűbb legyen az élmény. Tehát amit láttál, az először digitális, aztán azt analóg...
Ezt nem is tudtam róla,
bakker. Analóg formában lerendelhették, és aztán az lett bedigitalizálva újra.
Neked hogy tetszett a Dűne film? Denis
nekem tetszett, Dűnéje. Nekem tetszett. Én mondjuk nekem régi, teljes előkött David Lynch Dűne, Stinger, az is tökre tetszett, de ez is nagyon jó volt, hangulatos, meg félelmetes, meg minden. Kíváncsi vagyok, hogy az új rész az milyen lesz.
Hát az nagyon katasztrófa volt az David Lynch féle. Azt tudod, ez, az,
igen,
az
de Lynch ilyen jó katasztrófa.
Nem. És tudod, hogy miért nem? Én szerintem azért, mert Lynch akkor még egy ilyen nagy, tehetséges, feltörekvő, és akkor adtak neki ilyen blockbuster filmrendezési akármit, és szerintem itt ábrándult ki ő Hollywoodba maga részéről, de ugyanezt Villeneuve-ről nem lehet elmondani, aki viszont képes realizálni a megfelelő végterméket, a stúdiókat kilavírozva is, és a saját integritását megjeleníteni a termékben a végén. És erre és tudod, hogy miért képes rá erre szerintem? Azért, mert hogyha hallgatsz vele interjúkat, meg minden, Villeneuve az egy ilyen roppant szerény ember egyébként.
Láttam pont most egy interjút vele.
Szerény, és tudod olyan, hogyha megkérdezed, hogy pazzeg, mitől lett sikeres a film, és akkor tudod, elkezdi a többieket méltatni. Sohasem magát ízét, tudod, hogy ilyen jó színészek, meg nagyon jó cast, meg hogy tudom én, és akkor ezekről beszél. Színészeket kérdezik meg, akkor mindenki egyértelműen Villeneuve-ről beszél, hogy micsoda mesteri rendező, meg ilyen akármi. De Villeneuve maga így és ő igazából csak, tudod, hogy 13 és korában az egész Dűnét, mit tudom én, kivel meg storyboardot megrajzolták, és egész elképesztő. Tehát ő már akkor tudta, hogy ezt majd egyszer meg fogja csinálni. És
nagyon tudok ajánlani egy dokumentumfilmet, így beleraktam most a show notes-ba. Ez a Jodorowsky's Dune című dokumentumfilm. És ez arról szó, volt egy ilyen művész, ez a, nem tudom, hogy mondják franciául ezt a Jodorowskit, de valami hasonló, és ő próbálta meg ilyen nagy büdzsével, nagy lendülettel megcsinálni a Dűne filmet, és ez a dokumentumfilm baromi érdekes. Ugye a H.R. Giger lett volna, a Creature Design, meg ilyen mindenféle híres embert megnyert, ilyen Orson Welles, Salvador Dali, hogy szerepeljen benne gigantikus pénzekért. Nagyon-nagyon ambiciózus próbálkozás volt, hogy ebből egy nagy film legyen, és hát nyilvánvalóan jó nagy kudarc lett belőle. De érdemes megnézni a dokumentumfilmet, ha érdekel ez a téma. Möbius rajzolta a storyboardokat.
Ja, tudod, ez amikor a stúdió exek csapat összerakja, hogy most akkor nagyon fogunk baszni, és akkor mindenkit össze
felszívedjék csíkot.
És akkor HR, Giger, rajzol, megszerezzük a legjobb illusztrátort hozzá, a legnagyobb visionary illusztrátort, és akkor majd hirtelen mágia lesz belőle. És itt jön be az, hogy nem, hogyha nem, nincs egy Denis Villeneuve mögötte, akkor nem lesz belőle mágia.
Egy,
és
egy ezt korrekt mesterember, aki megcsinálja a falat, meg leburkolja, meg minden szép.
Én egyébként ezért nem hiszek abban, hogy egy innovációt egy szervezet nagy méretben ki tud magából sajtolni. Szerintem nem tud kisajtolni. Ennek dokumentált irodalma van, az Apple a legjobb példa erre. Startup méretben történik a termékinnováció náluk. Összeraknak egy atomstabil, ütőképes 6-8 emberes, tudod, az iPad annak idején, hát volt rajta két designer, azoknak a stílusa jelenik meg a termékben, jelent meg a termékben, az iPhone hasonlóan működött, és akkor utána, amikor már elviszik valamilyen szintre, akkor már terméket készítenek belőle. Ezt hallottam tudom, Massive cég, itt Malmöben dolgozik, ilyen 3D játékokat készítenek. Ezt most jól megmondtam. És ott is valaki mesélte nekem, hogy gyakorlatilag az engine 80%-át, akkor ilyen új generációs engine-en dolgoztak, az engine 80%-át egy ilyen 6 emberes team fél év alatt rakta össze. Tehát leültek, és az volt a dolga. De várjál, nem az volt a dolguk, az meg, hogy retrókra járjanak, meg ilyen fasságokra, hanem az volt a dolguk, hogy menjetek, azt csináljátok meg. És senki nem érdekelt, hogy hogyan izét csinálják meg. Na ehhez képest odarakod a menedzsmentet, hogy akkor csináljuk meg az új Massive Easy Engine-t, akkor azok fölállítanak rá jó pár tímet, processzeket. Na ez az, ahogy nem fog ez működni. És én szerintem...
Enterprise architektekkel meg minden.
Meg figyelj, data governance. Data governance, passz meg. És akkor, tehát, de figyelj, erre van szükség egy bizonyos szint után, amikor már kitaláltad, mert tudod, ez számomra a legérdekesebb dolog, tudod, hogy ezt a Johnny Ive interjúkból is viszonyított, hogy valakinek van egy ötlete, az olyan, mint egy ilyen pillangónak a szárnya, tudod, hogy ilyen nagyon kis, apró, azonnal eltaposható valami dolog. És az, hogy ezt az ötletet te hogyan fogod felnevelni, az itt a nagy kérdés. Tehát, hogy gyakorlatilag így a két kezeden belül azt a szerencsétlen kis pillangót itt hogyan véded meg mindentől, és hogy hogyan fogod ezt felnevelni valami nagyon robosztus izévé, ezért tud az Apple innoválni. És ezt nagyon jól megtalálták. Másik oldalról ott van a Nintendo, akik, nem tudom, ezt olvastad, de Super Mario Wonder játékot, amikor hogy készítették, ők azt mondták, és ez a Nintendo kultúrájának a nagyon szignifikáns része, hogy azért mindenki küldhet be ötleteket ehhez a játékhoz, és több mint 2000 ötletet kaptak. Tehát ez a sok ötlet, meg innovatív gondolkodás, meg minden, az gyakorlatilag a cég, a szervezet küldte be nekik. Tehát ők tálalták a Nintendónak a legjobb ötleteket, és mindenkinek van ötlete. Tehát bármelyik embert elővelted a cégnél, mindenkinek van ötlete. És akkor így jött az, hogy Elefánt Mário lesz meg, locsolni tud az orbányával, meg ilyen izék.
Jó hangzik. Jó van. Szerintem akkor itt vágás. Vágási. Igen. Szép napot.
Na, ciao.